prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Enőd Pál.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében az energetikai világpiacot elemezzük. Plecser Tamással, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével. Miután az olajárak folyamatos emelkedése után a magyar benzinár 500 forint fölé ugrott, és az európai gázárak is röppájára kerültek. A második részben az amerikai tőzsdéről lesz szó. Varga Zoltánnal, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjével beszélgetünk, abból kiindulva, hogy ezen a héten a legnagyobb technológiai cégek publikálták gyors jelentéseiket. Tehát kezdjük Plecser Tamással, a telefonvonalban ő van, köszöntöm első vendégünket. Szervusz, Tamás!
Szervusz Pál, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Talán kezdjük a benzinárral, ugye, amely pénteken már 500, jóval 500 forint fölé került. Ugye az első kérdés az, hogy hol állhat meg?
Én azt gondolom, hogy most már elértük azt a helyet, vagy azt a pontot, amelytől kezdve azért jelentős emelkedés nem lesz. Én korábban is azt mondtam egyébként, hogy az 500 forintos szint lehet körülbelül az a szint, ameddig elmehetünk. Én tartósan nem várom azt, hogy az árfolyam e fölé emelkedjen. Éppen a mai napon volt egyébként fontos változás ebben az olajár kérdésében, olyan értelemben, hogy a hírek szerint Iránnal elkezdődnek a tárgyalások, amelyek lehetővé teszik majd talán azt, hogy ez a feszült piaci helyzet ez enyhüljön. Illetve egyre több olyan hír is napvilágot lát, amely szerint azért ezek a magas árak kezdik a keresleti oldalt is befolyásolni, mégpedig olyan módon, hogy azért a kereslet csökken a magas árak miatt.
Mielőtt ezekben a részletekben merülnénk el, azért maradjunk egy kicsit a MOL-nál, ugye, amely a magyar benzinárnak meghatározó szereplője, hiszen az elmúlt napokban a MOL-lal kapcsolatban több olyan hír jelent meg, amely akár árfolyam mozgató tényező is lehet. Ugye az egyik, hogy a horvát legfelsőbb bíróság helyben hagyta a zágrábi bíróság elsőfokú ítéletét Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatójával szemben, és Hernádit 2 év börtönre ítélték vesztegetésért a 2009-es INA privatizációval kapcsolatban, mivel a vádak szerint 10 millió euró kenőpénzt adott Ivo Sanader akkori horvát kormányfőnek. Mit gondolsz, milyen hatása lehet ez a MOL gazdálkodására, árfolyamára, illetve hát arra a környezetre, amiben a MOL mozog?
Én azt gondolom, hogy ez a hír ez mindenképpen egy negatív fejlemény a MOL számára, viszont a befektetők már ugye évek óta szembesültek ezzel a kérdéssel, tehát többé-kevésbé ez beépülhetett az árba. Nyilván nem egy szerencsés dolog, hogy Hernádi Zsolt ellen még továbbra is folyik ez az eljárás, azonban nem egy új keletű dologról van szó, és hát a befektetők többsége szinte biztosra vette azt, hogy a horvát legfelsőbb bíróság is el fogja Hernádi Zsoltot ítélni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne itt egyfajta megegyezés ebben a dologban, hiszen ez az egész tény, hogy Hernádi Zsolt ellen gyakorlatilag egy büntető eljárás folyik, ez mindenképpen azért valamilyen formában, de hat a MOL részvény árára.
A másik hírem ugye a MOL-lal kapcsolatos, az folyamatosan hömpölyög, ugye ez a másik hír pedig az, hogy a MOL is beszállna abba az akvizícióba, amely a Budapest Liszt Ferenc reptér, ugye korábbi lány nevén Ferihegyi reptér megvásárlásáról szól. Én nem tudom, hogy van-e olyan, maradjunk abban, hogy európai nagy olajcég, amely ilyen nagyságrendű ingatlan befektetést is végezne. Te találsz példát erre, vagy pedig ez egy eseti dolog lehet?
Hát nem jellemző az, hogy az iparágban szereplő cégek jelentősen más profilú tevékenységbe kezdenének, főleg ekkora mértékben is ilyen nagyságrendű üzlettel foglalkoznának, úgyhogy én ezt semmiképpen nem tartom szerencsésnek, hogy a MOL részt vesz a Budapest Airport visszavásárlásában. Nekem azért vannak fenntartásaim itt egyébként magával az egész repülés fenntarthatóságával kapcsolatban is, és hát mondjuk érdekes lenne tudni azt, hogy ez a részesedés, ha meg is vásárolja a MOL, hogy itt milyen megtérülést vár el mondjuk a magyar olajipari cégettől a beruházástól.
Én úgy hallottam ugye, hogy itt 15 éves megtérülésről beszélnek, na most nem tudom, hogy egy olajcég esetében a 15 éves megtérülés az jónak számít, vagy nem annyira jónak.
Hát ugye általában egy ilyen hüvelykúj szabályként azt szokták mondani, hogy egy olajberuházás, tehát egy olajkutatás termelés általában egy kétszámjegyű, egy 15-20% körül megtérüléssel bír. Tehát ha ezzel vetjük össze ezt a 15 éves megtérülést, akkor ez semmiképpen sem mondható jónak. Ami ugye itt számunkra aggasztó a piac számára, hogy egy állami vevő lenne, hogy a többségi tulajdonos. Általában egy államnak mások a céljai, mások a érdekei, mint egy magánvállalatnak. Ilyen értelemben ez a kombináció nem feltétlenül pozitív.
Jó, hát akkor azt hiszem, hogy ezt a MOL-lal kapcsolatos történetet lezárhatjuk, menjünk vissza az olajpiacra. Ha jól emlékszem, te már tavasszal is azt jósoltad, hogy a VTI világpiaci ára 80 dollár köré bizonyára fel fog menni. Most hogy látod, figyelembe véve azokat az új elemzéseket, többek között itt előttem van a Goldman Sachs energetikai kutatásért felelős vezetője ennek az elemzése, nem tudom, jól ejti a nevét, Damien Carvalin, vagy Corvalinnek hívják az urat. Ő azt mondja, hogy a bank előrejelzése szerint a Brent nyersolaj hordonkénti ára, ugye Brentről beszél, nem VTI-ről, 85 dollár körül alakulhat a következő néhány évben. Tehát magyarul tartósan azon a szinten, amelyen most áll.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a szint, ez egy tulajdonképpen viszonylag jó és elfogadható szint, mind a termelők, mind a fogyasztók számára. Az látszik, hogy ezen a szinten, vagy e fölötti szinteken azért elindul már a keresletnek az eródálása, a csökkenése. Viszont az is látszik, hogy ennél alacsonyabb szintre nem fog esni az olaj, elsősorban amiatt, hogy a kitermelők szövetsége, az OPEC igyekszik úgy alakítani a kínálatot, hogy mondjuk egy 70 dollár alatti tartományban ne essen be az olaj. Nekik ez a 80 dolláros olajár egyébként szintén megfelelő, és a legtöbb arab államnak a költségvetési deficitje ezen a szinten, tehát ezen az olajár szinten már minimális veszteséget, vagy adott esetben pozitív szaldót mutat. Tehát én azt hiszem, hogy ez az ár lesz valószínűleg a jellemző a következő 2-3 évben. Egy komoly kockázatlan, ami lefelé mutat, az pedig az, hogyha a világgazdaság mondjuk recesszióba vagy jelentős lassulásba fordul, ebben az esetben láthatunk alacsonyabb olajárat.
Hát igen, ugye ez a magas olajár, és később ugye beszélgetünk majd a gázáról is, már keresleti korlátot jelent, bár pont ez az elemző azt mondta, hogy illetve Goldman Sachs alapforgatókönyve szerint a Brent az év végére elérheti a 90 dolláros hordonkénti árat is, tehát egy picit még följebb megy annál, mint amit korábban jeleztek. És hadd kérdezzek egy kicsit történelmi szempontból, mikor volt körülbelül ezen a 80-85 dolláros szinten az olajárat a 2010-es években?
Igen, hát 2010 és 2014 év közepe között jellemzően 100 dolláros kőolajár volt, tehát akkor azért egy magasabb szinten volt a kőolaj jegyzése, mint most. Hozzá kell tennem azt is, hogy abban az időszakban azért a dollár jóval gyengébb volt, mint a mostani időszakban, tehát azért a mostani 80 dolláros olajár, ez körülbelül megfelel az akkori időszak 100 dolláros olajárának, úgyhogy ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az olaj csak egy 6-7 évig volt alacsony szinten, majd visszatért arra a reál árra, ami korábban volt jellemző.
Úgy gondolod tehát, hogy ezen a magas szinten realizálódik az olajár, ami, illetve stabilizálódik az olajár, ami egyébként inflációs tényező is, pláne ha hozzávesszük ugye az egyéb energiahordozókat, például a gázt, és ugye a szenet is. Tehát ugye ez egy komoly inflációs tényező, ami nagyon sok mindent befolyásol majd természetesen szállítási költségektől kezdve a műtrágyán keresztül nagyon-nagyon sok mindent, ugye?
Ez pontosan így van, és hát igazából nem is az olajár magas volt a önmagában a probléma, hanem valóban, ahogy helyesen mondtad, a gond az az, hogy emellett a földgáz és a kőszénára is rendkívül magasságokba jutott, sőt az uránérc ára is több évtizedes csúcsok közelében van. Tehát lényegében minden energiahordozó ára jelentősen megemelkedett az elmúlt egy év során. Ez a változás ráadásul nagyon gyors, nagyon hirtelen volt, amire tulajdonképpen a piac nem tudott felkészülni. Egyébként, ha már visszatérünk a Goldman Sachs elemzésére, rövid távon egy komoly emelkedési tényező is van azért itt a piacon, ez pedig a téli időjárás. Abban az esetben, hogyha a tél hasonló lesz az előző szezonhoz, tehát komoly hidegbetörések lesznek a nagy északi félgömbön lévő fogyasztói helyeken, tehát mondjuk távol-keleten, Európában, illetve az Egyesült Államokban, az még azért okozhat itt elég komoly negatív meglepetést. Rövid távon lehet, hogy kiugró árak lesznek egy ilyen esetben.
Ugye érdemes kitérni az olaj részvényekre. Ha ilyen magas és tartósan ilyen magas az olajár, akkor az olaj részvények ezen a szinten maradhatnak, vagy akár még följebb is kerülhetnek?
Mi azt gondoljuk, hogy ezekben a részvényekben komoly növekedési potenciál van. Gyakorlatilag az árazások azok több évtizedes mélyponton vannak. Lényegében ezek az olajrészvények az elmúlt egy évtizedben csökkentek árfolyamban. Ugyanis az eredményesség bár javult az utóbbi időszakban, ezeket a részvényeket komolyan sújtja elsősorban az a negatív megítélés, ami abból ered, hogy ezek a cégek ugye fosszilis anyagokat hoznak a felszínre, és hát gyakorlatilag nem felelnek meg a ma divatos ESG, tehát ez az Environment, Social és Government szempontoknak. Tulajdonképpen emiatt a befektetők elfordultak ezektől a részvényektől, így a gyenge teljesítmény részben ezzel is összefügg.
Hát igen, viszont az olajipari beruházások elmaradtak, és hát ennek következtében ugye a kínálat korlátos lett. Nyilvánvalóan az olajipari beruházásoknak növekedniük kell, hogyha a következő 10-15 évre a prognózisok szerint marad ez a magas olajár, vagy nem csökken jelentősen.
Én azt gondolom, hogy ez pontosan így van. Ha megnézzük, hogy az olaj- és gáziparban például hogyan alakultak a beruházások, a 2014-es csúcshoz képest, ami egyébként közel 800 milliárd dollár volt, a tavalyi évben mindössze 330 milliárd dollárnyi beruházást láttunk, tehát ez ugye nominálisan is több mint lefeleződött, tehát ez önmagában láthatóan kevés ahhoz, hogy a világ növekvő energiaigényét kielégítsük. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a jelentős zöldítési hullám mellett azért az olajkereslet és a földgázkereslet is valószínűleg a következő 10-20 évben még növekedni fog, ugyanis a fejlődő világnak egy jelentős része, mint egy 3 milliárd ember, most kezd tulajdonképpen abba a fázisba belépni, ahol a nyugati emberek vannak, tehát fogyasztásban, és ezt a jelentős fogyasztás növekedést egyszerűen képtelenség csak zöld energiával kielégíteni. Tehát igenis komoly igény lesz itt még fosszilis energiahordozókra.
Térjünk át a gázárakra, amelynél ugye egy nagyon fontos hír, hogy az orosz elnök Putyin arra utasította a Gazprom elnökét, hogy miután a vállalat befejezte az orosz tárolók feltöltését, Európába nyomjon több gázt, és ennek hát ugye van előzménye, hogy az Európai Bizottság elkezdte vizsgálni a Gazprom manipulációs dolgait. Nyilván a két dolog összefügg. Így látod te is?
Hát nehéz kérdések ezek, hogy most a Gazprom milyen mértékben manipulálta a piacot, és milyen mértékben nem. Tapasztalatom az elmúlt 20 évben, hogy amikor már csak rávetült a gyanú is a Gazpromra azzal kapcsolatban, hogy ők ugye befolyásolni akarják a piacot, vagy úgymond a gázt fegyverként akarják felhasználni, az általában visszahullott a cégre, és a legvégén inkább rosszabb pozícióban került az orosz cég. Én azt látom, hogy több tényező miatt jelentősen megugrott az európai gázár, aminek az egyik tényezője egyébként az volt, hogy az orosz Gazprom nem tudott, vagy nem akart többletmennyiségű gázt szállítani Európába. Tehát ők gyakorlatilag a szerződéses gázmennyiségeiket leszállították, azon felül azonban nem szállítottak. Na most egyesek szerint ez azért van, mert ők visszatartották a gázt, többek között, hogy az Északáramlat 2 vezetékrendszer engedélyezését megsürgessék, Mások szerint meg az volt a fennálló helyzet, hogy az orosz Gazpromnak nem volt feles kapacitása, tehát nem tudott igazából többletmennyiséget küldeni. Én egy kicsit egyébként a két vélemény között vagyok, bár talán kicsit az utóbbihez valamilyen közelebb. Elolvasva, meg megnézve a Gazprom jelentéseit, az nagyon jól látszik, hogy az oroszoknak láthatóan nincsen többlet gázuk jelenleg. Most, miután feltöltik a saját tárolóikat, innentől kezdve lehet, hogy lesz olyan mennyiség, amit el fognak tudni idefelénk, Európa felé adni.
Ugye olaj ügyben sok prognózist olvastunk, te is adtál egy prognózist, mi szerint valahol ezen a 85 dollár per hordós áron stabilizálódhat az olajár. Mi a véleményed a gázárakról? Ugye maradjunk az európai gázáraknál, amelyeket jobban ismerünk, és amelyeket többször közli a média meg az elemzők. Hogy látod a gázárak alakulásának helyzetét?
Hát az biztos, hogy a gázpiacon egy nagyon felfokozott helyzet alakult ki augusztus-szeptember-októberi időszakban. Én azt gondolom, hogy ez a felfokozott helyzet ez nem tartható, és a gázár a tél levonultával vissza fog térni egy normálisabb szintre.
Mikor? Februárban? Árciusban?
Hát valószínűleg, amikor vége lesz a fűtési szezonnak, ez inkább április. Attól kezdve, és ez egyébként látszik a határidős ábrákon is, a gázára inkább egy olyan 35-40 euró per megawattórás szintre tér vissza, a jelenlegi mintegy 75-80 euró per megawattórás szintről. Azt kell azonban tudni ezzel együtt, hogy az átlagára valószínűleg 2021-22-ben a gáznak így is legalább két és félszer magasabb lesz, mint ami egyébként normálisan békeidőben volt. Ez egyébként az elmúlt 10 évben olyan 18-20 euró per megawattórát tett ki. Tehát 18 és 20 euró per megawattóra helyett, mondjuk 22-ben az átlagár az én vélekedésem szerint inkább egy 35-40 euró per megawattóra lesz, és talán ez lesz egyébként a rákövetkező 2-3 évben is az átlagos ár. Tehát azért egy komoly áremelkedést látunk így is a gázpiacon, csak talán nem lesz olyan felfokozott hangulat, olyan hiszti, mint ami most itt a téli fűtési szezon beállt előtti időszakban volt.
Ha ilyen gázár tartósan kialakul, akkor elképzelhető, hogy ez a makói gázmezőnek a kitermelése már akár jövedelmező is lehet? Ugye tudjuk, hogy ott egy elég nagy gázmező van, ami viszont nagyon mélyen van.
Hát én, amit erről a mezőről tudok és hallottam, az az, hogy azért ez a gázár még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a makói mezőt nagy mértékben fel lehessen tárni. Egyébként Magyarországon 4 olyan mezőről tudunk, amely nagy mélységben található úgynevezett tight gas, tehát ez egy ilyen gyakorlatilag egy olyan gáz, ami nem tökéletes formációban van, nem tökéletes formációban jutott csapdába, de adott technológiával kitpányázható. Nem is a makóitán a legérdekesebb ebben a tekintetben, hanem például a derecskei mező, ami más szempontokból jobb állapotban van. Azt gondolom, hogy azért ehhez még egy tartósan, még ennél is magasabb gázár kell, hogy ehhez a mezőhöz mi hozzányúljunk. Tehát még ez azért a jövőnek a várható fejleménye lehet.
Köszönöm Plecser Tamásnak, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjének, hogy a világpiaci energiaárakról beszélgessünk. Maradjanak velünk, mert a műsor második részében Varga Zoltánnal, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjével beszélgettünk. De azért én elbúcsúzom Plecser Tamástól, viszont hallásra, szervusz!
Köszönöm szépen!